3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Volt egy korábbi adásunk, amiben Móricz Zsigmondról beszéltünk, és a Kivilágos kivíratték című regényről, és ebben van egy palasz figura, aki ott szórakoztatja az úri társaságot, kicsit ilyen, hát hogy mondjam, csak nem nagyon illő tréfákkal is a hölgyeket, és hát akkor nagyon ilyen familiáris beszélgetés van vele. Majd megszólal az író hangja, Móricz Zsigmond, és azt mondja, hogy persze ez az ember, ez a parasztember soha a büdös életben nem jutott annyi pénzhez, meg ellátáshoz, hogy gondtalan öröksége lehessen. De hát ilyen hang, folytatja tovább az író, nemigen volt abban az időben, amikor még nem volt nyoma a világrontó szocializmusnak. És mióta erről beszélünk, azóta bennem van, hogy érdemes lenne beszélni arról, hogy a világrontó szocializmus hogy tette be a lábát, hát mondjuk a 19. században Magyarországra, és mi lett vele egészen az első világháborúig. Hogy alakult ki a munkásmozgalom, hogy születtek meg, jelentek meg ennek a mozgalomnak az egyéniségei, és hát azt is gondolom, hogy érdemes rajtuk keresztül beszélni, tehát Szabó Ervinen keresztül, gondolom Táncsics, Mihály Megkerülhetetlen, Duczinszka Ilona, stb. És hát a körök, amelyek nem voltak föltétlenül szocialisták, mondjuk a Galilei kör, de azért mondjuk a később a forradalmi szocialistákkal nagyon szépen össze tudtak állni. Szóval egy nagy kavalkád ez, amennyire én hát ilyen nagyon kívülállóként ezt látom. Gyuri?
Mielőtt a témára térnénk, egy közleményt be kell olvasnom, amit én teszek. Alaptalanul állítottam a július 1-i Vörös Sándorról foglalkozó műsorban, hogy Várkonyi Nándor visszanémetesítette a nevét. Volt egy németesítő Várkonyi Nándor 1941 áprilisában, de nem a pécsi író, akinek még az apja magyarosított egy csenévről. Várkonyi Nándor mindvégig jó barátságban maradt Vörös Sándorral. Rettentően szégyellem, hogy rossz hírét keltettem, megkövetem a családot és a hallgatókat.
Köszönjük, jó. Hát ez időnként szolgálati közlemények előfordulnak, de azért most maradhatunk ugye annál, amivel elkezdtük, vagy folytathatjuk. Nem tudom, Pali, van-e kedved elkezdeni?
Mivel Táncsicsról is szó van, és mivel tudom, hogy Gyurinak egy nagyon fontos alkotásának a hőse, és nagyon sokat tud róla, és mivel Táncsics valóban a magyarországi szocialisztikus eszméknek, mozgalmaknak, politikai kezdeményezéseknek az egyik legfontosabb korai alakja, én szívesen visszaadom neki a szót, és aztán utána bekapcsolódhatunk, mert Táncsics bizonyos értelemben a szocializmus hazai előtörténetéhez tartozik. Szerintem ez egy ostoba megfogalmazás, de hát nyilvánvaló, hogy a szocializmusnak van egyfajta párt története, és maga a szociáldemokrata párt, ugye korábbi pártok, illetve mozgalmak után csak 1890-ben jött létre, tehát szó szerint, és akkor sem szó szerint, szocialista pártról azóta beszélünk, és azóta lett igazából teljes jogú, vagy egyre teljes jogú résztvevője a hazai politikai küzdelmeknek, és csak 1918-tól lett igazából, vagy került a politikai élet középpontjába egy rövid viharos forradalmi fejezet majd a tanácsköztársaság révén, és aztán 1945 után. Egy nagyon, hogy is mondjam, ambivalens történet a magyarországi szocializmus története, nagyon sokfajta problémával megterhelve, ezek közé tartozik az, hogy hogy tud létrejönni egy szocialista mozgalom, marxista alapon egy olyan országban, amely döntő részben mondjuk agrárország. Miért volt az, hogy ez a szocialista mozgalom nagyon sokáig teljes, ha nem is közönnyel, de teljes értetlenséggel viseltetett az agrárszocializmus irányában. Miért kell még ma is elfelejtkezni arról, hogy a szocializmus nem a iparosságnak vagy az ipari munkásságnak a szegényebb, hanem a fejlettebb, nagyobb jövedelmű úgynevezett munkás arisztokrata rétegét tömörítette, és végső soron arról is beszélni kell, hogy hogy nyomta el az államszocializmus évtizedeiben a szociáldemokrata örökséget, annak jelentős alakjait, mondjuk a kánonikus munkásmozgalom történeti írás. Gondolok itt elsősorban Garami Ernőre, de gondolok egy olyan ambivalens kultuszra is, amit a kétségtelenül jelentős gondolkodó és jelentős kultúrái szervező Szabó Ervin köré fűztek, miközben mondjuk olyan fontos embereket, a szocialista mozgalom olyan befolyásos és alakjait, mint Beyer Károly, az említett Garami Ernő, vagy éppen Buchinger Manó, és mások háttérbe szorítottak. Úgyhogy rengeteg problémával terhelt, rengeteg értelmezési mezőben tanácstanul mozgó elképzelés van a szocialista mozgalomról, arról nem is beszélve, hogyha megnézzük Közép-Európát, sőt megnézzük Nyugat-Európát, azt látjuk, hogy a baloldali gondolat és a szocialista gondolat az nem tud kapcsolódni ezekhez a legalább másfél évszázados előzményekhez. Népszerűtlen, elveszítette teljes mértékben a befolyását, ugye a társadalmi emancipáció, az anyagi felemelkedés, az egyenlőség anyagi infrastruktúrális feltételeinek a biztosítása. Tehát ilyen szempontból is, hogy a baloldali apályból kell visszanézni valamire, amelyet nagyon sokszor dicsőségtörténetként, nagyon sokszor gyalázattörténetként írtak le, hiszen ez is egy problématikája a szocialista mozgalomnak, hogy úgymond hazafiatlan mozgalom volt, hogy úgymond hazaáruló mozgalom volt, ugye a jobb oldal, vagy a jobb oldali hagyomány szemében. Tehát egy olyan területen mozgunk, ahol szinte csak aknák vannak.
Gyuri? Ajánlom az olvasók figyelmébe Szabó Ervinnek egy remek könyvét, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc osztályszempontú elemzését. Na most ez az osztályszempont, ez persze nem egészen az, hanem közjogi szempontból írja le, és hát nagyszerű mű, most elolvastam erre a műsorra készülve újra, és azt kell mondanom, hogy Supka Géza, akinek szintén van egy alapvető, már említett korábbi műsorokban könyve 48-49-ről, az évtizedekkel későbbi, és sokkal több anyaghoz hozzáférhetett, például olyan anyagokhoz is Bécsben, amelyek aztán 20-as években leégtek, és nincsenek meg. Nagyszerű mű, ugyanis ez a közjogi gondolkodás, amelyik végigkíséri a magyar modernitást. Ebben nagyon pontosan megjelennek azok az osztályellentétek, amelyek végül is marxista szempontból döntőek. Na most Szabó Ervin egyáltalán nem leplezi, hogy egyrészt a munkás mozgalom története az ellentmondásos, másrészt az a véleménye, hogy amennyiben a marxizmust nem váltják apró pénzre a 19. század végén, hanem egyszerűen pártpolitikai kérdést csinálnak belőle, akkor a tudomány, a marxiszt tudománynak semmi köze nincsen a pártpolitikához, és végül is a német szociáldemokrácia, amelyik a térségben mégiscsak döntő, az lazaliánus volt és maradt is tulajdonképpen, és ez volt a feladata. Na most ez az ellentmondás, ez Magyarországon rendkívül erős, ugyanis Magyarországon, amikor elkezd a szocialista gondolat, tehát a franciák meg a németek, sok-sok kiváló emberének a baloldali gondolkodása hatni, Táncsicsra is, meg Horárik Jánosra is, meg még sokakra, akkor Magyarországon még nincsen ipari munkásság, az iparos réteg is rendkívül vékony, és a kisemmizetteknek a hatalmas tömege az jobbágy. Na most Magyarországon a jobbágy felszabadítás, mint éppen Szabó Ervin könyvében is pontosan le van írva, és igaz, körülbelül a jobbágyság kétharmadára volt érvényes, és egyharmada nem kapott belőle szinte semmit. Amit azért nehezményez Szabó Ervin, és Táncsics is azért nehezményezte, mert nem volt elvárható, hogy a továbbra is kisemmizett parasztok katonát adjanak a hazának. Tehát ez egy nagyon nagy ellentmondása volt a forradalomnak, és aztán a szabadságharcnak, hogy az országgyűlés ebben a kérdésben, és főleg a kárpótlás kérdésében, amely a nemeseknek kedvezett, a volt földesuroknak kedvezett, szemben a szegény néppel, nem tudott igazán dűlőre jutni. Ez a kárpótlási kérdés, ez általában kimarad a könyvekből, de ez tulajdonképpen az egész lakosság terheit növelte a volt földbirtokosok, a nemesek javára. És ez megrekesztette a magyar társadalom fejlődését, és az a baj történt, hogy az osztrák uralom alatt, tehát a Bach korszakban és utána történt csak meg az a fajta modernizálása a magyar társadalomnak, amelyet pedig már a magyar forradalomban el kellett volna végezni. Na most ebből a szempontból Táncsics rendkívül módon nacionalista, ő ugyanis összekapcsolta a forradalmat, a teljes jogegyenlőséget azzal, hogy ez mind a Kárpát-medencében élő magyar népességre úgy vonatkozik, hogy magyarnak kell lenniük a románoknak, a tótoknak, a horvátoknak, mindenkinek. És ő nagyon erősen támogatta a magyarosító törekvéseket, ami egyáltalán kizárja, és Szabó Ervin még egy kicsikét a szemére is hány a Táncsicsnak, hogy ilyen szempontból inkább nacionalista volt, mint forradalmár.
Tegyük hozzá, hogy a Táncsics édesapja horvát volt, édesanyja szlovák.
Na de hát ő ezt mind nem vette tudomásul, és nem óhajtott ezzel foglalkozni. Ez olyan, mint Petőfi esete, ugye? Meg még sokaké, nagyon sokaké. Táncsics aztán az élete során elég jól megtanultótól, de tagadta. Mint ahogy általában ezt nem illet bevallani, Mikszát se vallotta be, igazán Madárt se, meg még sokan. De visszatérve, az igazi ellentmondás mindig ott van Kelet-Európában, és nem csak Magyarországon, a horvát történetben ugyanúgy benne van, mint a többiben, hogy ugyanis a lemaradásunk miatt, a félgyarmati helyzetünk miatt előbb kéne a burzsuá forradalmat megvalósítani, mintsem a proletár forradalmat, mert még nincs meg az a proletariátus. Ez aztán Oroszországban egészen világosan megnyilvánul, ugye 1917-ben. És előbb kéne segíteni a burzsuákat, a polgárokat hatalomhoz jutni, mintsem harcolni ellenük. Ez a marxizmusnak is egy önellentmondása, és amit Marx és Engels írt annak idején a párizsi kommunnal kapcsolatban, ők hol így gondolták, hol úgy gondolták, és még arra is hajlandóak voltak, hogy a feudális főurakkal fogjanak össze a szegények a polgárokkal szemben, ami hát egészen végzetes hatásokkal járt volna.
Hát igen, Táncsics is azt írta, aki ugye a Marx által, meg Engels által utopista szocialistának számított, meg kiderült, tehát ők nem így hívták magukat, ezt úgy kapták ajándékba Marxtól, hogy a változások motorja továbbra is a polgárság. Tehát az a legjobb kommunista, aki először a polgárokat segíti hatalomra, és utána jövünk mi.
Igen, annyira így volt, hogy Táncsics, ez kimarad az életrajzokból. Az 1870-es, 80-as években elnöke volt a jövendő szociáldemokrata pártnak, és ezt általános munkáspártnak csak azért nevezték el, mert Thaisz Elek, a rendőrfőkapitány nem járult hozzá a szociáldemokrata névnek a használatához, aki az alakuló kongresszuson egyébként személyében is jelen volt. És aztán végig ez az ellentmondás működik, és Táncsics összefog a baloldali országgyűlési ellenzékkel, és tulajdonképpen egy mai szemben nézve szociáldemokrata programot erőltet szemben a radikálisabb kommunistákkal.
Pali, te egyébként hogy látod ezt az egész dolgot, mert ha az ember beleolvas abba az egész, ahogy mondtad, ellenmondásos magyar munkásmozgalom meg szocializmus történetben, akkor lát jelentős személyiségeket, de mintha a mozgások érthető módon munkásosztály hiányában, legalábbis egy darabig, nem igen mutatnak életjeleket, hanem ideológusokat termelnek, legalábbis az első időszakban még.
Hát ha azt mondjuk, hogy ideológusokat termelnek, akkor nyilvánvaló, hogy egyfajta negatívumot fogalmazunk meg. Viszont ha egy kicsit tovább megyünk a szocializmus előtörténetéről és a 20. század elejére térünk, tehát arra a korszakra, amely az osztrák-magyar monarchiának egy virágzó, de inkább dekadens korszaka, és Szabó Ervin, Jászi Oszkár szocializmusát vizsgáljuk meg, akkor azt látjuk, hogy valójában a szocializmus kezd átalakulni, és az ő tollukon, az ő megfogalmazásukban igazából nem egy tömegmozgalom, hanem bizonyos értelemben megváltástan. Tehát, hogy ahogy ezt Szabó Ervin igazából meg is fogalmazta jelentős elméleti írásaiban, hogy igazából a szocializmusnak egyfajta világ megváltó akcióját kell vagy végrehajtania, tehát hogy megszüntetni nem csak az osztálykülönbségeket, ahogy ezt egyébként már 1904-ben megírta, harci célja nem csak az osztály érdeke, hanem ennél jóval magasabb, több, az ember emancipációja évezredek osztályuralmában szenvedett lealázása, lekicsinyítése, korlátozása alól. És akkor itt helyben is vagyunk egy ellentmondásnál, abban az ellentmondásban, hogy miért fordul szemben például Szabó Ervin ifjúsága barátjával, kollégájával, Garami Ernővel, aki vele egy időben indult, körülbelül egy idősek is, néhány évvel idősebb Garami Ernő, és Garami a bürokratikus mozgalmár szocializmusnak, a pártnak, mint szervezetnek lesz a rossz értelembe vett megtestesítője, mint Szabó Ervin, ugye egyfajta anarcho-szindikalista gondolkodóként, hát ugye a közvetlen akciónak, a munkások egyfajta erőszakos azonnali hatalom átvételének lesz a híve, és egyben egyfajta hasadságként egy nagyon pontos, szinte aszkétikus életet élő könyvtáros, aki mint egy középkori kódexíró szerzetes, akkora tisztelettel viseltetik a könyv, mindenfajta könyv iránt. Tehát igen, a szocializmus ideológia, a szocializmus emancipáció, és nem választhatjuk el ezt a kérdést egyébként bizonyos értelemben az úgynevezett zsidó kérdéstől, az asszimiláció problématikájától, nem csak itthon Magyarországon, hanem egyébként egész Európában. Különösképpen nem a zsidó emancipációtól, de azért gondolhatunk mindenfajta más asszimilációra. Tehát Táncsics szerepe, amit ugye Spiró György is mondott, hogy ugye, meg te is említettél, hogy ugye nem tőzsgyökeres magyar családból származott, és ország az anyanyelve sem magyar volt, és ez sokakkal megtörtént, viszont kompenzálni akartak, másnál másfajta kompenzációt jelentett. A szocialista mozgalomban nagyon sokszor látjuk azt, hogy a szocialistává levés, különösen zsidó származás esetében egyfajta menekülés a megbélyegzett zsidó sorsból. Adi barátja, a kolozsvári szocialista párt titkára, Vince Sándor egy máig kéziratban maradt történetet írt, amelyben egyébként nagyon érdekes részletek vannak, sok mindenről, például Kun Béla sikasztási ügyéről is, a Kun Bélának közeli barátja volt, és itt Vince Sándor azt írja, hogy lobogóan égett bennem a vágy a forradalmat előkészíteni, és a forradalom mindent elsöprő erejével a sok igazságtalanságot megszüntetni. Szította bennem a tüzet, nincs miért tagadjam, az újhelyi vármegyeházán, tehát ugye deresre húzott nagyapámnak fülembe csengős jajgatása és kergetett zsidó őseimnek szemembe káprázó sárga foltjai. Tehát van egyfajta kilépési törekvés a zsidó sorsból, a megalázottságból, és van ennek a gondolatnak, amely aztán egyetemesen is sokfelé elterjedt, hogy ne csak én lépjek ki a saját zsidó sorsomból, hanem az egész emberiség lépjen ki abból a sorsból, amely évezredek óta rabságban tartja. Na csak, hogy így nem lehet politizálni. Így nem lehet megegyezni azokkal, vagy szélesíteni a társadalmi jogokat, választójogért küzdeni, és itt van a nagy szakadás egyébként Németországban is, és egyébként Magyarországon is, a szociáldemokrata mozgalom, és egyébként a későbbi kommunizmus között is. Tehát a későbbi kommunisták közül sokan vannak olyan idealisták, gondoljunk itt a Galilei körre, egyebekre, akik számára unalmas, bürokratikus, köldöknéző, és végső soron egyfajta párt elitnek az egoizmusát megtestesíti a magyarországi szociáldemokrata párt. Történészként nem tudom visszaigazolni ezeknek a vádaknak a jogosságát. A szociáldemokrata mozgalom szívósan, lassan, kompromisszumokat keresve, kompromisszumokat kötve a monarchia utolsó évtizedében, és főképp a világháború éveiben haladt előre. A munkásság az első világháború rettenetes hátországi szenvedései közepette is bizonyos értelemben kiváltságos osztály maradt, hiszen a nagyipari munkásságra szükség volt azért, hogy az ipar fokozott, főleg a nehézipar fokozott termelését fenntartsák, és ezért magasabb kenyéradagokat kaptak, ezt személyesen Tisza István hagyta jóvá. Gyakorlatilag Nagy Budapesten a háború utolsó, az első világháborúról beszélek, utolsó éveiben átvették a közellátást, és már érvényben volt az a választójogi rendelet, szintén Tisza István meggyőződéséből, amely a következő választásokon a nagyipari munkásság részére biztosított volna választójogot, az agrár proletáriátus milliói számára pedig nem. Tehát nagyon bonyolult történet ez, amelyben a párt mozgalmárok alul maradtak, és sokáig, és ma is lehet rámutatni arra, hogy Garami Ernő kikkel tárgyalt, és kikkel nem, miközben hát ugye Szabó Ervinnek egy híres 20. századi cikkében azt mondta, hogy a marxizmushoz csak a szociáldemokrata párt hulláján keresztül vezet az út. Nem véletlenül, hogy Kun Béla szeretett volna belőle nagy hős csinálni. Tehát ellentmondásos proféta Szabó Ervin, inspiratív, mély gondolatokkal, viszonylag kevés politikai értékkel.
Azért itt még egy picit korábbi időszakra vonatkozóan találtam egy Szabó Ervin cikket, ez a Munkásmozgalom 1903-ban címet viseli, és hát azért idézem föl, mert van benne két érdekes dolog. Azt mondja, hogy tulajdonképpen amikor Marx meg Engels működtek, akkor az ő kortársai kicsit úgy viselkedtek, mint Jézus korában, Jézus követői, hogy közel már a mennyek országa. Tehát, hogy a kapitalizmus megdöntése az napok, percek kérdése, és így is viselkedtek. Azt mondja, hogy minek utána azonban kiderült, hogy ez nem így van. Egyrészt nincs még munkásosztály, másrészt a munkásosztály osztályöntudata hát nem fejlődik viharosan, hogy finoman fogalmazzunk, ezért aztán egy kisebbség, egy szocialisztikus baloldali kisebbség úgy döntött, hogy a proletariátus politikai diktatúrájáb helyett egy parlamenti szerepet vállal föl, és hát akkor ott békés eszközökkel, az eszmék erejével kell küzdeni, és nem egy kilátástalan forradalmi harccal. És azt mondja, hogy tulajdonképpen itt egy új osztály született. Milyen érdekes, hogy a Konrádék később erre reagálnak a 20. század végén. Az entelektüelek, akik nem a munkásosztályból jönnek, hanem a polgárságból, írja Szabó Ervin, és akiket viszont, szintén Szabó Ervin írja, mint új osztályt, amelyik nem tartozik a munkásmozgalomhoz, a megerősödő munkásmozgalomnak később szét kell vernie, meg kell haladnia. És ez meg is fog történni. Bocsánat, hogy ilyen hosszan beszéltem, de ez nagyon érdekes.
Hát ő nagyszerű dolgokat írt, és én most egy 1918. május 5-i cikkéből idéznék, amelyik a 20. század című folyóiratban jelent meg, és antológiákban nem nagyon található. Azt mondja, az európai emberiség kultúrájának mai fokán gondolatrendszer vagy egyéniség csak két esetben lehet a nagy tömeg valóságos gondolat és érzésvilágának reális tartalma. Az egyik eset, ha eleve a tömeg szellemi és lelki színvonalán áll. A másik, ha leszállítják arra a színvonalra. Hát ez nagyon igaz. Le is vonja a következtetéseket. Azt mondja, nem azt kell a Marx tanítványok, kommentátorok és glosszátorok szemére vetni, hogy minden kérdésre Marxban keresték a feleletet, hanem inkább azt, hogy csak Marxban keresték, és találták is. Mi félreismerése a tudomány természetének és hivatásának? Mi megszégyenítése az igazságnak? Itt azzal a jelenséggel állunk szemben, amikor egy gondolatrendszer eredeti szférájából a dolgok egy másik szférájába kerül. A marxizmus nem maradt meg a maga körében, politika lett belőle, politikai pártnak, gyakorlati tömegmozgalomnak lett hitvallásává, és ezzel a politikában uralkodó törvényszerűségek uralma alá került ő is, és elvesztette eredeti lényének megfelelő élete és fejlődése alapjait. Tudománynak és politikának semmi köze egymáshoz. Írja 18, hát ebben benne van a 17-es oroszországi pucsnak a tanulsága, amit ő eredetileg nagyon is üdvözölt, és igen hamar belátta, hogy tévedett. Azt mondja, a marxizmus inspiráló tudományból politikai pártprogrammá lett egyformán kárára a tudománynak és a politikának. Akár csak a kereszténység az egyháznak és az egyház Krisztus tanításának. Mint tudomány nem élhetett tovább, mint párt szembe került a tudomány örök eszméjével, mely az érdek nélküli kutatás, a bírálat, a megismerés, a változás szelleme. Hát ez azért nem későbbi marxista pártok programja. Igen. A kérdés sarkpontja az osztály és a párt fogalmi különbségében van. Na most ezt fejtegeti, és eljut a parlamenthez, amelyet ő mindig támadott egyébként, azt mondja. A parlamentarizmus lényege a többségi elv. Többségre kell törekednie minden pártnak, ha célját el akarja érni. Nem alapíthatja tehát politikáját az osztálytudatra, amely a legegyszerűbb szerkezetű modern társadalomban sem jelenti egymagában a többséguralmát, sőt a legfejlettebben is egyelőre sokszorosan differenciált kisebbségekre támaszkodhatnék csupán. Hát ez nagyon, nagyon, nagyon megfontolandó.
Ali, arra azt kérdezném tőled, hogy hogyan alakul aztán ez a mozgalom, illetve a mozgalom elméleti embereinek, szereplőinek a sorsa, cselekvése az első világháborút kirobbanását követően. Ugye itt Duczinska Ilonára gondolok, mert hát van itt egy történet, hogy hogyan tervezték el ezek az emberek, egyébként Szabó Ervin tevőleges részvételével Tisza István meggyilkolását, aztán ez hogy nem sikerült. Másrészt pedig, hogy hogy jelennek meg a korábbi szabad gondolkodó ateista Galilei kör diákjainak, a szindikalistáknak, meg a úgynevezett forradalmi szocialistáknak az összeolvadásával egy olyan réteg, aminek nem tudom milyen hatása volt aztán bárkire is, de minden esetre nagyon érdekes figurák jöttek össze, például a forradalmi szocialisták között. Ki? Komját Aladár, Lengyel József, Révai József, Sinkó Ervin. Szóval nem akárkik.
Igen, hát pontosan ezek a Jászi, vagy ezek a Szabó Ervin árvák. Még egy picit visszatérnék, tehát ugye az a könyv, a Társadalmi és Pártmozgalmak 1848-ban, amely csak posztumusz jelent meg Szabó Ervintől 1920-ban Bécsben, tehát az emigráns Jászi Oszkár adta ki, aki egyébként küzdködött, küzdelmesen harcolt a kommunistákkal, máig érdekes és keveset idézett vita, hogy gyalázta Jászit például a kommunistává lett Gábor Andor. Nos, szóval ez a Jászi maga is sokkal közelebb állt Szabó Ervinhez, mint Garami Ernőhöz, és nagyon érdekesen fogalmazta meg a szocializmus problémáját. Ő igazából nem feltétlenül a munkásosztályban bízott, hanem egyfajta új polgárságot, egy új szocialista polgárságot akart tenni, és hogy a szocializmus nem az éhező néptömegek kizárólagos mozgalma, hanem igazából azt gondolta, hogy a reformációhoz, a reneszánszhoz, vagy éppen a felvilágosodáshoz mérhető kulturális átalakulás. Ez egyébként ma is így van, tehát az emancipáció gondolatai a különböző baloldali vagy szélső baloldali gondolatok ma is elsősorban egyfajta kulturális vonalon jelentkeznek, és nagyrészt elszakadtak azoktól a társadalmi problémáktól, amelyek olyan tömegekben jelentkeznek, amelyek mondjuk egy ilyen Szabó Ervin cikknek a tartalmához nem tudnak hozzászólni, talán meg sem értik. Tehát van itt egyfajta szakadás, és nem véletlen, hogy az általad említettek mind magasan kvalifikált, ha sokszor szerény életstandardból, de mégis magas műveltséggel jövő fiatal emberek voltak. Az egész Galilei kör egyébként egy nagyon érdekes probléma, Csunderlik Péter, egy fiatal történész szentelt neki monográfiát, és nagyon különböző életutak fakadtak. Említette Duczinska Ilonát, aki ugye Szabó Ervin tanítvány volt, Szabó Ervin talán egy picit szerelmes is volt bele, és valóban együtt ötlöttek ki Tisza István meggyilkolását, egy kicsit ahhoz hasonlóan, ahogy Friedrich Adler Bécsben megölte Tisza osztrák kollégáját, türk osztrák miniszterelnököt, csak hála Istennek ekkor még Tisza István lemondott, és hagyták az egész dolgot, pedig hát ugye már a fegyver is be volt szerezve. Nagyon érdekesen alakult a sorsuk. Szabó Ervin, aki, ahogy Jászi Oszkár mondta, akinek talán egész életében nem volt egyetlen egészséges napja, 40-41 évesen 1918. szeptember 30-án meghalt. Temetése egyébként nagyon érdekes volt, ott volt Tárcz István, a liberális főpolgármester, aki ugye keretet biztosított Szabó Ervin könyvtáros, könyvtárépítő, kultúraépítő mozgalmának, és ott volt, igaz, elkésve, mert ugye arisztokrata mindig elkésik, Károly Mihály, aki ekkor talán a legnépszerűbb politikus volt Magyarországon a háború vég pánikos zajában, szorongásában. És hát ugye Kunfi Zsigmond mondta a gyászbeszédet, aki szintén a szocialista párt baloldalához tartozott, és a szocialista pártnak az értelmiségi vonalához tartozott, és azt mondta, hogy Szabó Ervin egy romboló, destruktív elme volt. De megérdemli egyáltalán bárki az ember nevet, aki e világgal, és gondolt itt az osztrák-magyar monarchiára, az ancien rezsime szemben nem a rombolás útjára helyezkedik. Hogy mennyire rövidlátó volt ez a fajta gyűlölet, azt aztán leginkább nem Kunfi, aki a bécsi emigrációban végső soron meghasonlott önmagával, egy nagyon értékes, máig igazából feldolgozatlan életművet, sok-sok ellentmondásos eszmét hagyott maga mögött, hanem Jászi Oszkár vonta le, aki végső soron meghaladta élete végére ezt a fajta, hogy is mondjam, konfrontatív eszménységet, amelyet képviselt, egyfajta teljes visszautasítását a feudalisztikus, nacionalisztikus hagyományoknak, amely egyébként ugye sok-sok részigassága mellett mégiscsak eltorzítja ezt a 48-as könyvet. Mert hogyan lássuk be azt, hogy lehet, hogy sok-sok osztályozás volt a magyar köznemességben, de mégiscsak lemondott valami olyasmiről, amely a kollektíven a fennmaradását segítette. Mégiscsak a gentry millióból jövő Jókai volt az egyik patronus a korai magyar munkás mozgalomnak, tehát sokkal-sokkal bonyolultabb volt a világ, mint azt a galileisták látták, mint azt Szabó Ervin látta, és van egy nagyon-nagyon érdekes visszaemlékezése Polányi Károlynak, akivel egyébként Szabó Ervin távoli rokonságban is állt, a nagy társadalomtudósnak, a Galilei kör első elnökének.
Ki hozzam el feleségül Ducinska Ilona, ugye?
Később. És aki aztán, igen, a második
fényjelet. Unokatestvérek voltak.
Szabó Ervin és Polányi Károly, így van. Így van. És ő azért megírja 1960-ban azt az új látóhatárban, nagyon érdekes maga a fórum is, Borbándi Gyuláé, a népiségnek, a nemzeti hagyományoknak és a progressziónak egyfajta szintézisére törekedett 1918-as őszi rózsás forradalom és az 1956-os októberi magyar szabadságharc közös hagyományá formálására törekedett, hogy mennyire túljutott ezen is. És miközben Szabó Ervin, vagy éppen Jászi Oszkár korábbi időszakában élesen nem pusztán egyházellenes, hanem keresztényellenes is volt, Polányi Károly világhírű műve, és még inkább ugye testvérének Polányi Mihálynak a munkássága, a kereszténységet, nem egy dogmatikus kereszténységet, de mégis csak egy kereszténységet tudott olyan társadalomtudományi munkákba szintetizálni, mint a nagy átalakulás Polányi Károlytól, és amely egy nagyon érdekes meghaladása és megőrzése annak a fajta elméleti szocializmusnak, amelyet a század előn Szabó Ervinék formáltak ki. De egy másfajta keresztény szocializmus, természetesen nem abban a politikai értelemben, ahogy ez a két világháború között jelentkezett. Ami számomra nagyon érdekes, hogy miközben intenzív kutatások az említett Csunderlik Pétertől visszafelé haladva Litván György, vagy Pók Attila, vagy Hanák Péter nevét említhetjük, intenzív kutatások elemezték a század előszocializmusát, annak a konfliktusait, annak a perspektíváit, az a fajta kétségtelenül konzervatív gondolati folyamat azoknál, akik megérhették a sors kegyéből, hogy nem pusztította őket el a holokauszt, nem pusztította el őket a sztálinizmus, ez jóval kevesebb figyelmet kap még ma is a magyar társadalomtudományi gondolkodásba, vagy éppen a magyar eszmetörténetben, Holott Polányi Károly nem mint a Galilei kör elnöke lett világháború, hanem ugye a Great Transformation szerzője. Ezzel csak azt szerettem volna, lehet, hogy egy picit nem arra, sőt, nagyon nem arra a kérdésre válaszoltam, amit feltettél, hogy nagyon sok felé ágaz ez a szocialisztikus történet, ez a szocializmus gondolkodás, amelynek csak az egyik része az, amit mondtál, hogy galileisták, akiknek egy jó része egyébként beáll a tanácsköztársaság zászlaja alá, aztán elmegy az emigrációba, egy részük kegyetlen és cinikus kommunista vezérként tér haza, mint Réva József, aki szintén egy nem jelentéktelen intellektus. Másrésztük elpusztul, mint a Szovjetunióban, mint Ducsinszka első férje, vagy mások. És hát ugye ott van maga a szociáldemokrata párt, Bethlen-Peyer paktummal, de mégiscsak a munkás mozgalomnak, a munkás kultúrának a szervezeti anyagi kereteit ők teremtik meg, ők őrzik meg, ők biztosítják a két világháború között. Arról nem is beszélve, hogy a megvetett és annyiszor legyalázott úgynevezett jobboldali szociáldemokraták és az ő jogsegély irodájuk volt az, akik mondjuk a fehér terror időszakában kiálltak akár a kommunista elítéltek mellett is. Éppen ezért nekem eltérően a kanonisztikus kérdésfeltevésektől nagyon fontos lenne, vagy számomra nagyon fontos lenne, hogyha ezeket a belső konfliktusokat, ezeket a belső inkoherenciákat is megismernénk, miközben továbbra is úgy vélem, hogy elhomályosít sokszor minket Szabó Ervin ragyogó intellektusa, amivel szemben persze ott áll ugye a most éppen talán csendesült, de mégiscsak kultúrharcos attitűd, hogy el kell venni a nevet Szabó Ervin könyvtártól, mert mégiscsak, meg terrorista, meg bolsevik. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a szocializmus számára is gondot okozott, vagy a szocializmus történetírói számára is, hogy bár több mint majdnem egy évvel később halt meg, mint Lenin, bolsevizmus a győzedelmeskedett volna Oroszországban, egyetlen sort le nem írt Lenin vagy a bolsevizmus Oroszország dicséretére, vagy akár meg sem említette Szabó Ervin kései írásában, pedig hát ezek jelentős írások voltak, amit például Gyuri idézett az is. Úgyhogy tele vagyunk ellentmondással, tele vagyunk rejtéllyel a szocializmus eszmei és társadalmi
történetét tekintve. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a rejtélyeknek objektív alapjuk van. Ha csak azt nézzük, hogy amikor Szabó Ervin éppen kiábrándul az orosz úgynevezett forradalomból, ez az az időszak, amikor idealistából kommunistává lesz Lukács György. Két jelentős alak, akik teljesen ellentétes pályán mozognak. Nagyon érdekes. Na most, ami a Szabó Ervinnek az egyik fő problémája, ez a parlamentarizmus, hogy mire képes és mire nem. Azt mondja, hogy a parlamenti párt ugye szükségképpen az egyénekhez fordul, nem törődve azzal, hogy tudatuk illuzórikus és megbízhatatlan, mert csak így tehet szert többségre. Tehát a parlamenti párt, mondja ezzel Szabó Ervin, hazudik. Szavazással, szótöbbséggel soha még osztályt nem vettek rá a tulajdonviszonyok megváltoztatására. Ha a többség nem lehet, akkor logikusan a törvényhozás sem lehet eszközük, és így a politikai párt sem. Tehát csak a kisebbség politikai módszere az erőszak. És ezért a szociáldemokrata párt, mivel élni akar a maga életét kiélni, nem is vonhatja le a marxi elmélet gyakorlati következtetéseit, mert azokhoz csak a maga holttestén átvisz az út. Hát ez bizony nagyon kemény, és ez a kommunista pártokra is vonatkozik, mert párt, és nem tudomány. ezzel nem akarja, idézem tovább, nem akarjuk ezzel az elmélet helyességét is rövid úton állítani, tehát még a marxizmus helyességét sem akarja. Azt mondja, a jelen körmények nem igen alkalmasak társadalmi elméleteknek sem felülvizsgálatára, sem felállítására. Tehát tulajdonképpen elhárítja az elmélet bizonyítását, és hát ezzel nagyon-nagyon előre tekint természetesen, mindazzal, amit... Na most, az, hogy milyen parlamenten kívüli eszközök állnak rendelkezésre, amennyiben a parlament alkalmatlan arra, hogy az adott társadalmi kérdésekre választ adjon, és valamennyire megoldja őket, ez azóta is pontosan ugyanígy van. Tehát az alapelv, amiből Szabó Ervin kénytelen volt kiindulni, rövid pályája végén, az máig érvényes kérdésekre vonatkozik. Tehát milyen parlamenten kívüli eszközök állnak egy népesség rendelkezésére, amennyiben a helyzetet tűrhetetlennek találja. Na most ebbe, ugye, szélsőséges esetben beletartozik mondjuk II. Sándor cár meggyilkolása. Hát azóta eleven annyira ez a kérdés, és azóta vitatják, hogy vajon a szocialisták, vagy a kommunisták, vagy a nihilisták, azok terroristák-e, úgy amblok, vagy pedig nem. És hát az végzetes következményekkel járt mindig, amikor terrorcselekményekbe bonyolódtak, de amikor nem terrorcselekményekbe, hanem mondjuk valamilyen tiltakozás formát választanak. Hát ez a mai napig eleven kérdés például Magyarországon, hogy hogy lehet tiltakozni, amikor erre a parlamenti pártok nem hajlandók.
Pali, erre akarsz reagálni, vagy mehetünk tovább?
Hát szerintem nagyon-nagyon izgalmas problémát ragadott meg Gyuri, és szerintem igen, itt van az aktualitása az egésznek. Mert nézzük meg, igen, Szabó Ervint az orosz helyzet nagyon inspirálta. Sokáig egyébként a Népszavának, általában véve az egész baloldali mozgalomnak, ő volt az orosz specialistája, és eltagadhatatlan az a rokonszerv, amely ezekhez a nihilista vagy anarchista forradalmárokhoz fűzte Szabó Ervint. És hát nyilvánvaló, hogy maga a Tisza elleni merénylet kiötlése is ebből fakadt. De hát itt van ennek az egész dolognak a Gyuri által is említett problémája. Rendben van, a parlamentarizmus, ami rothadt dolog, nem arról szól, és különösen nem arról szólt Magyarországon 1918 előtt, hogy a társadalmat reprezentálja. Tehát, hogy a magyar választójog, bár 1848-ban még viszonylag szélesnek számított, az a 7-8%, Angliában kevesebb volt, meg akár Franciaországban is, a század előn már nem tudta kifejezni, nem tudta megjeleníteni azokat a konfliktusokat, amelyek a magyar társadalmat rágták, szembeállították a vidék és város ellentétét, a munkásosztály, a nagyipari munkásság felemelkedését, vagy éppen ugye a parasztság hatalmas problématikáját. Ez egész egyszerűen nem jelentett meg a parlamentben, ahol ilyen látszat küzdelmek folytak arról, hogy megszavazzuk-e a kiegyezés gazdasági folytatását, hogy magyar vezényszó legyen-e a hadseregben. Tehát ez az egész közjogi 48-asság, 67-esség, nek nem voltak már társadalmi alapjai. Én azt hiszem, hogy bizonyos értelemben ez a fajta hasadság vagy képmutatás volt az, amelyet visszavetített és projektált egy korábbi időszakra ebben a nagy és vitatott ellentmondásos műbe, a 48-49-ről szóló munkába, és annak is különösen nagyon éles és nagyon elítélő előszavába. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, csak hogy. Hát ez ugyanolyan, mint ez a híres Churchillnek tulajdonított probléma. Igen, a lehető legrosszabb, csak ennél rosszabbak vannak a demokráciánál, és tényleg tudunk-e valamit, ami a parlamentarizmus ki tudná váltani? Milyen olyan fórum létezik az erőszakon kívül, amely előbb-utóbb mindig valami igazságtalan győzelem zárul, mint Leniné. Lenin, ne felejtsük el, tehát hogy a lenini bolsevizmus legelső hónapjában Ugye megrendezték a választásokat, és egy nap után Lenin széjjel kergette azt az alkotmányozó nemzetgyűlést, ahol természetesen az ő pártja jelentéktelen tényező lett volna egyébként az eszerekkel szemben. Itt van a nagy kérdés, hogy lehet-e ilyen apokaliptikus, mert számomra egy picit Szabó Ervin és a szocializmus utópiája ezt jeleníti meg, kategóriákban gondolkodni. Vagy helyette inkább választjuk azt a fajta sokszor erkölcsileg kompromitáló dolgot, amelyet a parlament jelent meg, amely egyfajta fórum, amely a képviseletet mindig hibásan, mindig fogyatékosan, mindig deficitesen, de mégiscsak megjeleníti olyan formában, ahol jobb esetben nem pofonokkal, pisztolylövésekkel, meg egyebekkel intézik fel a dolgokat. Ez egy nagy kérdés. Nyilvánvaló, hogy a fiatalság, a forradalom, az etikai érték abszolutizálása a parlamentalizmus ellen van, és jó érvek hozhatók fel ellene, csak éppen amikor parlament helyett az anarchizmus érvényesült, bármifajta, akkor előbb-utóbb erőszakos csoportok vették kezükbe az irányítást. De ettől függetlenül, amit Gyuri felvetett, szerintem egy nagyon fontos és le nem zárható problématika, és azért hozzáfűzném még azt is, hogy igen, beszélünk itt szocializmusról, beszélünk itt kommunistákról, beszélünk itt nacionalizmusról, de itt van a magyar anarchista hagyomány, amelynek egyébként nagyon-nagyon érdekes alakjai vannak Szabó Ervinen kívül, akit természetesen némi megszorítással nevezhetünk anarchistának. Itt van például Gróf Batthyány Elemér, a nagybirtokos, aki Bögötén próbál iskolát csinálni, és amelyben egyébként Szabó Ervin is a munkatársa. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes, komplex kérdés halmaz. Én azt gondolom, hogy a szocializmus bár most nagy agóniáját éli, mégiscsak olyan kérdésekkel lát el minket most is a 21. században, amelyek megválaszolásra várnak.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spíró Györgynek. Itt a műsor vége, Selmec János volt a szerkesztő, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.